Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva 65. Zsoltárunk első versét énekeljük. Foglaljuk el helyeinket, és magasztaljuk tovább így a mi Urunkat, keressük ki, és énekeljük 25. Zsoltárunk első és második verseit. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az új szövetségből, a Máté írása szerint való Szent Evangélium 11. részéből, a második verssel kezdődő és a 11. verssel bezáródó ige szakaszból. Hosszabb az ige szakasz, ülve hallgassuk Isten igéjét. János pedig, mikor meghallotta a fogságban a Krisztus cselekedeteit, elküldvén kettőt az ő tanítványai közül, mondanéki, te vagy é az, aki eljövendő, vagy mást várjunk? S felelvén Jézus mondanékik, menjetek el, és jelentsétek Jánosnak, amiket hallotok és láttok, hogy a vakok látnak, a sánták járnak, A poklosok megtisztulnak, a süketek hallanak, a halottak föltámadnak, és a szegényeknek evangélium hirdettetik, és boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. Mikor pedig azok elmentek, szólni kezdte Jézus a sokaságnak Jánosról. Mit látni mentetek ki a pusztába? Nátszálat é, amit a szél hajtogat? Hát mit látni mentetek ki? Puha ruhába öltözött embert é? Ími, akik puha ruhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak. Hát mit látni mentetek ki? Profétát é? Bizony mondom néktek, profétánál is nagyobbat. Mert ő az, akiről megvan írva, ímé én elküldöm az én követemet a te orcád előtt, aki megkészíti előtted a te útadat. Bizony, mondom néktek, az asszonyoktól szülöttek között nem támadott nagyobb keresztelő Jánosnál, de aki legkisebb a mennyeknek országába, nagyobb nálánál. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg és szólít meg bennünket, és azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt így. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy felvirrat áldott szép napunk, mert őrző kegyelmed vigyázott ránk. Hálás a szívünk, hogy magad elé engedtél bennünket, mert szeretsz és gondod van ránk. Dicsőítünk minden ígéért, amivel kerestél és ránk találtál. Csodálatos a te hűséged, ami szemeink előtt. Tekints ránk, Urunk, most is. Halld meg, és fogadd el kérésünket, és szólj hozzánk. Hiszen te ismersz bennünket, ismered félelmeinket, szorongásainkat, bizonytalanságunkat, kérdéseinket, magányunkat, ismered egész bensőnket, úgy, ahogy vagyunk. Éppen ezért hisszük, hogy nálad van az, amire szükségünk van. Te tudod azt, és hisszük, kész is vagy adni azt. Ezért kérünk, szólj hozzánk, Urunk, segíts! Segíts most hallani, amit mondasz, érteni, amit üzensz, és hinni a te örömhíredet. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Az ige meghallására készülve 261. számú dicséretünket énekeljük. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az Új Szövetségből, a már előbb is olvasott ige szakaszból egyetlen egy ige verset. Máté evangélium a 11. része, hatodik verse ez. Jézus mondja, és boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, túl vagyunk a reformáció szép ünnepén. Jó volt itt ökumenikus testvéri közösségbe együtt lenni. Estéről estére a ökumenikus testvéri közösség gyülekezetének lelkészeivel és tagjaival. Aztán megtörtént gyülekezetünkbe az újbori úrvacsora osztás is a mögöttünk lévő vasárnapi istentiszteleten, és most lépünk be majd rövidesen abba a szakaszba, ami már adventre vezet bennünket, hogy jöjjön majd el az adventi 4 hété, amelyik majd elvezet bennünket egészen karácsonyig. Egy kicsit elébe megyek most ennek, amikor keresztelő Jánosról és a vele kapcsolatos jézusi szavakról fogok beszélni. Nem véletlenül teszem ezt. Keresztelő Jánosról, testvérek, tudjuk, hogy az édesapja pap volt. Az édesanyja komoly hívő asszony, Erzsébet, és gyermektelenek voltak, de egyszer Istentől ígéretet kaptak arra nézve, hogy fiúk születik. Azt is meghagyta a mennyei üzenet, hogy mi legyen a fiú neve, hogy Jánosnak hívják majd. És kaptak egy ígéretet, hogy ez a János az anyja méhétől fogva, Isten szent lelkével betelve fog élni. Semmit nem tudunk az ifjúságáról. Egyetlen evangélium sem beszél róla. Keresztelő János életéről azt tudjuk, hogy mielőtt lett, milyen ígéreteket kaptak a szüleik. Aztán eltűnik, mikor megszületik a szemünk elől, és egyszer csak előlép, mint egy prédikátor, és attól kezdve mind a 4 evangélium gazdagon beszél ő róla, meg arról, amit képviselt, amit tanított. Nagyon-nagyon szigorú igehirdető volt. Rám is mondták sokszor, bizonnyal igazán, hogy szigorú igehirdető vagyok. Nem, még csak véletlenül sem kívánnám összehasonlítani a magam hajdan volt, vagy talán meglévő szigorú igehirdetéseit Keresztelő János csodálatos bűnbánatra hívó igehirdetéseivel. De szigorúan ostorozta azokat, akik kijöttek, azért ő hozzá a Jordán folyó mellé, hogy megkeresztelje őket. Olyanokat mondott nekik, hogyha én olyanokat mondanék nektek, kihátrálnátok a templomból. Rettenetes néha, hihetetlenül kemény, ítéletes igehirdetéseket. És tudjátok, mi volt a döbbenet, hogy annak ellenére, hogy János ilyen végtelenül kemény igehirdetéseket mondott, hogy bűnbánatra vezesse a népet, nem az történt, hogy elmenekültek, hanem tódultak hozzá az emberek. És hallgatták. És amikor bűnbánat született a szívükbe, ezt a bűnbánatot azzal lehetett megpecsételni, hogy megkeresztelkedtek, ami úgy történt, hogy be kellett merítkezni a Jordán folyóba. El kellett, hogy leplje a testüket és még a fejüket is a víz, jelképezve, hogy ahogy a víz megtisztítja az ember testét, Isten így bocsátja meg és tisztítja meg az ember lelkét a bűneitől. A keresztség a bűnbánat és a bűnbocsánat jelképe volt. Nagyon kemény igehirdetéseket mondott János. És miközben ő mondta ezeket a szigorú prédikációkat, egyszer csak a sorjázó bűnös sorba beállt valaki, akit akkor még senki nem ismert. Mert még Jézus nem kezdett el nyilvánosan tanítani. de János felismerte. Így mondja az ige. Senki nem ismerte ezt a Jézust, mert még nyilvánosan nem kezdett el tanítani. De János szent lélekkel telve, az anyja méhétől, felismerte. És amikor felismerte Jézust, azt mondta, hogy nem, én téged nem keresztelhetlek meg. Lehetetlen. Jézus azt mondta, engedj János, ennek így kell lennie. De hát mit keresett Jézus a bűnösök sorába? Akiknek tényleg meg kellett keresztelkedni, ha bűnbánatra jutottak és bocsánatot nyertek, annak volt a jele. János tudta, hogy ebben a Jézusban nincs bűn. Mit keres ő itt? Azt akarta jelezni Jézus, ezért mondta, hogy engedj most János, hogy ő mindenestől fölvállalt bennünket. Értitek? Amikor Jézus beáll a sorba és megkeresztelkedik, akkor arról beszélt örök időkre, hogy minden bűnössel vállalom a sor és a sors közösséget. Csodálatos dolog. És akkor János engedett és megkeresztelte Jézust, és azt mondta János, hogy ímé az Isten báránya. Mondta a tömegnek, az embereknek, mikor keresztelt Jézust, ez Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. És az ég megnyílt, és onnan is elhangzott egy mondat. Az Istentől jött, így hangzott. Ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. Igen, de miközben ez olyan gyönyörű, szép, az történt, hogy amikor Jézus megjelent, Jánosra többé nem volt szükség. És most erről szeretnék beszélni. Advent kapcsán mindig arról beszélünk, hogy János ige hirdetéseiben hogy vezeti bűnbánatra a népet. Én most arról szeretnék szólni, hogy milyen az, amikor lejár a mandátum, és nincs szükség rá. Mi van olyankor? És az élet különböző területein átéljük ezt mindnyájan. Nyilván nem így lelki értelemben, mégis van ennek egy lelkisége. Hogy amiért vagyok, amire rátettem az életem, annak egyszer élnem kell még tovább, de vége van. Nem vagyok osztályvezető, nem vagyok vezető orvos, nem vagyok elismert ember, nem járnak körbe az emberek és keresik a tekintetemet, hogy mire van szükségem. Lejár a mandátum. Döbbenetes pillanat lehetett. Ugye Jánost kérdezik, hogy ki vagy te? Rákérdeznek, te vagy a Krisztus? Azt mondja, nem én vagyok, ő majd jön utánam. Te vagy a proféta? Nem én vagyok. Te vagy Illés? Nem. Hát ki vagy? Ezt a választ adja a vőlegény barát. Erről is ritkán beszélünk Adventbe. Egy kicsit ebbe is elétek megyek. A vőlegény barátja. Ma már ez egy ismeretlen fogalom a házasságkötések alkalmával. A vőlegény barátja az volt, akinek egy nagy feladata volt a házasságkötés eseményének az előkészítése, hogy az gondtalanul zajlódjék le. Ő volt a vőlegény barátja. Ő volt, akinek a vőlegényt, Jézust és a mennyasszonyt, a gyülekezetet egymásra kellett, hogy találjanak, segítse. Ezért mondja, hogy útkészítő vagyok. A vőlegény barátja. Készítem az utat a vőlegénytől a gyülekezetig. És úgy végig szalad bennem, hogy aki azt vallja magáról, hogy Jézus az én barátom, mert Jézus azt vallja rólunk, hogy ti az én barátaim vagytok. Ugye emlékeztek rá? Ezt mondja az övéinek. Útkészítők vagyunk. Valaki ment már azon az úton Jézus felé, a barátom felé, aki azt mondta rólam, én a te barátod vagyok. Egy valaki ment már az úton, amit te készítettél, valakinek, akit szeretsz, akiért aggódsz, akiről tudod, hogy még nincs az üdvösségbe. Te, aki évek, évtizedek óta igét hallgasz, lettél már útkészítője valakinek, mint a vőlegény barátja? És most lejárt a mandátuma. Elkészítette az utat, és megjelent Jézus. Már nem kell, hogy hívogassa az embereket Jézushoz. Itt van Jézus. Már ő végzi majd ezt. Lejárt a mandátuma. Azt tudjuk, hogy még egy darabig prédikált, és talán a legfontosabb prófétai megszólalása az volt, amikor Heródes Antipást, aki Galileának volt a fejedelme, prófétai intésbe részesítette, mert az összeállt a testvére feleségével. Nem tudta elnézni szó nélkül. Megintette őt, és azt mondta, amit csinálsz, az halálos bűn. De Heródes szerette keresztelőt, és sokra tartotta, mikor már börtönbe kerül is időnként előhívta, csak hogy beszélgessen vele. Mert azt világosan megértette, hogy ez a keresztelő nem egy hétköznapi ember. De a párja, akivel összeállt, akivel törvénytelen kapcsolatban volt, az soha nem bocsátotta meg Jánosnak, hogy megítélte a testisége bűnét, a paráznaságát. És kereste az alkalmat, és először elérte azt Heródesnél, hogy zárják börtönbe keresztelő Jánost. Így kerül oda, hogy majd később azt is elérje, hogy vágják le a fejét, öljék meg. Börtönbe került keresztelő János, és ekkor a börtönbe rátámadtak a kételjei, a kétségei. Kételkezni kezdett mindenben. Eljutott egészen odáig a kételkedésébe, hogy biztos, hogy Krisztus az, akiről ő prédikált, ő az, akit vártak, ő az, akit megígértek a prófétákon keresztül, megígért maga az Isten, biztos, hogy ő az. Mert ha nem az, akkor nekem nem börtönbe kell lennem, hanem utat kell készítenem, ha tévedtem, és nem ő az. Két tanítványát elküldi Jézushoz, és elmondja szó szerint, hogy mit kérdezzedek meg Jézustól. Így szólt a kérdése. Mondd meg, Jézus, te vagy-e az eljövendő, a Messiás, vagy mást várjunk? Nézzétek Jézus egészen rendkívüli válaszát. Nem mondja azt, hogy igen, én vagyok. És semmit nem mond, csak azt üzeni vissza. Mondjátok meg Jánosnak, amit láttok és hallotok. A vakok látnak, a sánták járnak, a betegek meggyógyulnak, a poklosok megtisztulnak, a halottak feltámadnak, és az evangélium hirdettetik. És egy szóval sem mondja, hogy én vagyok. Mondjátok meg neki, hogy igen, János, jól prédikáltál, én vagyok, nem tévedtél, én vagyok. Nem. Amikor János üzenetet kap Jézustól, utána Jézus elkezd beszélni az embereknek erről a Jánosról. Ezt olvastam föl. Azt mondja, hogy a legnagyobb, az utolsó ószövetségi próféta keresztelő János. És asszony soha nem szült és nem fog nálánál nagyobb embert szülni erre a világra. Élete végére történik mégis ebben a keresztelő Jánosban valami. Valami összetörik, valami megkérdőjelezik, és kételkedni kezd. Kételkedni. Rátörnek a kételjei. Mindenben bizonytalanná válik. Még abban is, hogy kicsoda ez a Jézus. Pedig ő hirdette, ími az Isten báránya. Nézzétek, ő az, aki elveszi a világ bűneit. És most mindezekben kételkedik. Vessünk föl egy kérdést. Létezhet ilyen? Megtörténhet ez? Kedves testvérek, a válasz így hangzik. Megtörténhet, és megtörténik mindenkivel, aki egyszer komolyan hitre jutott. Külön bekereteztem magamnak, hogy gondolkozzak ezen. Egy anyának méhétől fogva, Szentlélekkel betelt emberrel megtörténhet ez? Hogy hitbeli kételjei vannak. Ő, aki azt mondta, ez a Krisztus, a világ megváltója. Aki csodálatos prédikációkat mondott Jézusról, Jézus élete titkairól, megtörténhet ez? Testvérek, bizony megtörténhet. Isten legnagyobb hívőivel is megtörténhet. A legnagyobbakkal is megtörténhet. Mert életünk bizonyos, nagyon fontos, amit mondok, egy kicsit kibe fogom bővíteni, kritikus időszakaiban, életünk bizonyos kritikus időszakaiban megtámadja a sátán Isten legnagyobb szentjeit is. Erről fogok mondani valamit. Mi a kritikus időszak? Nagyon keményen támad. A kételkedés csapdáját állítja fel az embereknek, és ebbe a kételkedés csapdába belesétál János. Emlékezzetek csak, mit üzen vissza Jézus a kételkedő János kérdésére. Ezzel fejezi be ez a kulcsmondat. Boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. A megbotránkozik szó, a kulcs szó. Boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. A görög eredeti szó így hangzik, kiderül majd, hogy hallottuk, skandallon, latinosan skandallum. Még az én szüleim idejében botrányokra mondták, én sokszor hallottam, micsoda skandallum. Persze gyerekként nem értettem, nem tudtam, hogy miről beszélnek. Skandallum. Testvérek, az eredeti görög szó azt jelenti, hogy a csapda nyelve. ez a skandallón, a csapda nyelve. A csapdának a legérzékenyebb pontja, láttatok már egérfogót, annyit mindenki látott már. A legérzékenyebb pontja a nyelve a csapdának. Arra teszik a csalit, és abban a pillanatban, hogy csak egy egész kicsit is hozzáér az állat, lecsap a csapda, és megfogja. Ma is vadásznak így, szerte a világon. A skandallón, a csapdának a nyelve nem szabad hozzányúlni, hozzáérni, mert jön a büntetés. Jézus üzenete, hogy boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. Ez egyrészt azt jelzi és arra figyelmeztet, hogy csapdák vannak az úton, amelyeken Isten gyermekei járnak. Csapdák vannak az úton, amelyen járunk. És ezek közül a kételkedés csapdája, az, ami a leginkább bevált az ördögnek velünk szembe. A kételkedés csapdája. Az első bűneset, az édenkertjébe. Éva fölmondja a leckét az ördögnek. Igen, azt mondta az Úr, a kert minden fájáról lehetünk, kivéve a kert közepén lévő fá. Ha arról eszünk meg, azt mondja Sátán neki, hogy csak ugyan. Hát gondolkozz, te kis buta, csak ugyanon. És ha nem? És elveti a kételkedés magját. Belelépteti a kételkedés csapdájába. Ez a skandalon. Éva nagyon jól tudja, hogy itt mondott neki az Isten. Az ördög csak egy picit változtat a szövegen, egész picit, nagyon picit, és a mondat végére oda tesz egy kérdőjelet. Csak ugyan? Testvérek, az ördög csapdákat állít elénk, hogy törbe csaljon, elejtsen, elbuktasson, hogy kétségbe vonjuk, amit Isten mondott, és kétségbe is essünk. A mai istentisztelet döntő üzenete ennyi, most fogom elmondani. Röviden mondom, lassan mondom. Ne vond kétségbe azt, amiről Isten már egyszer meggyőzött téged. Soha ne vond kétségbe azt, amiről egyszer már Isten meggyőzött téged. Nem te győződtél meg. Isten meggyőzött téged. Mondok néhányat. Ne vond kétségbe, ha meggyőzött valaha az Isten arról, hogy ismer téged. Ne vond kétségbe soha, ha egyszer meggyőzött. Tudom a te neved. Tudom, hogy ki vagy. Ismerlek. Soha ne vond kétségbe, ha meggyőzött az Isten. Ha meggyőzött az Isten egyszer afelől, hogy szeret téged. És te elfogadtad és elhitted. Ne vond kétségbe soha. Mert szeret. Ha meggyőzött arról, hogy megbocsátotta a bűneidet, soha ne vond kétségbe. Ha megígérte, hogy hozzáérkezel, mert az övé vagy, soha ne vond kétségbe. Soha. Az ördög azt akarja, hogy elbizonytalanod, és vond kétségbe azt, amiről pedig az Isten egyszer meggyőzött. A kérdés az, hogy valaha valamiről meggyőzötte már az Isten, hogy szeret, hogy megbocsátott, hogy eltörölte a vétkeimet, hogy helyet készített nekem. Valamiről meggyőzötte már, de ha meggyőzött, Soha ne vonj kétségbe, bármi történik, tudod miért? Mert az Istenben nincs változás, sem változásnak árnyéka. Amit ő kijelentett, az megáll. Amit neked mondott, ahhoz hűséges marad mindig az Isten. Ne vond kétségbe azt, amiről egyszer már Isten meggyőzött téged. Ne vond kétségbe. Kritikus időszakokban szokott megtörténni komoly hívő emberekkel is, hogy egyszer csak kétségbe vonnak mindent hívő életükbe. Ilyenkor ösztűz zúdul rájuk. Nagyon érdekes ezen elgondolkozni, hogy mik azok a kritikus időszakai az ember életébe, amikor az ördög tudja, hogy most támadható vagyok. Most kétségbe vonathat velem mindent. Mindent. Hányan vannak, akik egyszer kétséget tudott föltámasztani az ördög, és már nincsenek itt, mert aztán mindent kétségbe vontak. Mindent. Azt hitték, okosabbak lettek, bölcsebbek, felvilágosultabbak, holott csak sötétettek. Egyre inkább. Mik ezek a kritikus idők, időszakai az ember életének? Ilyen tud lenni a fizikai kimerültség. Mikor valaki hosszú távon fizikailag, állandóan kimerült állapotban van. Ilyen a kritikus időszak, amikor lelkileg elerőtlenedik. Például azért, mert keveset van csendben Isten előtt. Egyre kevesebbet. Végül egyáltalán nincs. Elhagyja az igeolvasást. Végül végérvényesen elhagyja. Elhagyja az ige hallgatást. Végül nem lép be a templomba se. Elerőtlenedés. Megerőtlenedés. Amikor valaki például lelkileg magára marad, ahogy keresztelő a börtönbe, nincs senki mellette. Nincsenek vele a tanítványai, nincsenek vele a barátai ott, nem ülnek vele együtt Heródes börtönébe. Vagy amikor csak úgy kiereszt egy keresztény ember, és azt mondja, hogy annyi feszültség között zajlik az életem, egy kicsit lehet lazítani, egy kicsit lehet kiereszteni, egy kicsit lehet másként is csinálni. És akkor megkezdődik a támadás. Fölmerül persze az emberbe a kérdés, hogy vajon keresztelő János nem hiszi Jézusban? Te vagy a Krisztus? Vagy mást várjunk? Nem hisz. Eljutott idáig asszonyoktól született legnagyobb, akibe születésétől fogva ott van Isten szent lelke. Létezik ez? Így? Így nem. Keresztelő János hisz. Csak minden oldalról támadás alatt van a hite. Megtéretlen emberek ezt nem ismerik. Nem ismerhetik. A hívő emberek meg mind ismerik. És bizony előfordul, hogy nem is egyszer történik meg életükben. Az ördög azt akarja, hogy ne legyünk bizonyosak abban, amit Isten egyszer bizonyossá tett már bennünk, hogy ismerlek, szeretlek, megbocsátottam neked. Enyém vagy. Igen, van ilyen, tudj róla és készülj rá. a kritikus időszakainkat lesi az ördög, és sose téveszti el, hogy eljött. Mi a teendő? Mi a teendő ilyenkor? Olyan jó, hogy nekünk semmit nem kell kitalálni, csak meg kell látni, hogy mit mond erről Isten igéje. Mit csinált keresztelő János ebben az állapotában? Mit csinált? Hát először elmondta a kételjeit két tanítványának, akit behívhatott a börtönbe. Voltak testvérei. Neked vannak lelki testvéreid? Nincs partizán kereszténység. Mese. Egyedül nem tud senki keresztény életet élni. Az közösségi élet. Nincs más keresztény élet, csak közösségi, vagy nincs. Keresztelő első lépése, amikor kétségei elhatalmasodtak rajta ott a börtönbe, hogy hívja két tanítványát, barátját, testvérét. A második, hogy azonnal Jézushoz fordul a kétségeivel. Nem lamentál fölöttük, nem elmélkedik, amit szeretünk úgy csinálni. Az ördög meg piszokul élvezi. Minden ilyen játékkal, időtologatás, egyre rosszabb lesz a helyzetünk. Azonnal szól Jézusnak. És most figyeljetek, megbotránkozik keresztelő János bármelyik tanítvány, azonja a mester kételkedik? Nem. Megbotránkozik rajta Jézus Krisztus, amikor oda megy a két jánosi tanítvány, és elmondják szó szerint, hogy azt kérdezi János, hogy te vagy a Krisztus? Nem. Az őszinteség, hogy bajba vagyok, hogy kétségeim vannak, hogy bizonytalan vagyok. A jó felé fordulás a kétségeimmel, lelki testvérekhez és Jézushoz. Nincs harmadik út. Ez a megoldás. Nem olvastam ugye olyat, hogy Jézus mikor meghallja, hogy János kételkedik, szörnyűlködött volna, hogy mi szoktunk, jaj, ne mondd már, ilyen rossz állapotba jut, ó Istenem, ha igazi hívő lennél, meg tudok tőle zavarodni. Igen, ez csak igazi hívőkkel történhet meg. Jézus válasza olyan csodálatos. Azt mondja, nem küld igét, nem mond egy bibliai igét, hogy mondjátok meg Jánosnak, Máté 22:4, ez az üzenetem. Ezt is mi szoktuk csinálni. Mondjátok meg Jánosnak, amiket láttok és hallotok. A vakok látnak, a sánták járnak, a betegek meggyógyulnak. Jézus tud valamit, hogyha János hallani fogja, hogy Jézus isteni hatalommal szerte jár és csodálatos dolgokat tesz, a tények, Jézus tettei meggyőzik őt, Isten lelke segíteni fog, és Jézus tettei meggyőzik őt. Ezért ne vont kétségbe soha azt, ami felől Isten egyszer meggyőzött már téged, hogy ismer, hogy szeret, hogy megbocsátott neked. Soha. Nem ígéket küld Jézus. Nem oktatást küld Jézus Jánosnak. Mondjátok el, amit láttok. És Jánosnak eszébe jut mindaz, amit látott, hallott. Jöttek a hírek a börtönből, hogy csodákat tesz ez a Jézus. Jézus emlékezteti Jánost Isten csodálatos dolgaira, tetteire. Amikor hitünk viharba kerül, a kételkedések viharába, akkor egy kapaszkodás megment bennünket. Isten nagy tettei Jézus Krisztusban, amiket értem tett. De van ilyen? Tudsz ilyenről? Tudsz ilyenről? A kételkedésbe csak azokat lehet lehúzni végérvényesen, akinek ilyen nincs. Jézus nem is hivatkozik olyanoknak, akik nem járnak még itt, hogy mondjátok el, hogy mit láttok, csodákat láttok. Ha kételkedő szívvel vagy itt ma a templomba, ezt én nem tudom, nem is tartozik rám. Arra kérlek, hogyha van miért hálát adnod, mert valamit csodálatosan megcselekedett veled az Isten, azt most köszönd meg. A tetteit, amiket értettett, köszönd meg. Ne nyafogj, ne keseregj, ne süllyedj tovább, ne add fel, ne légy reménytelen. Köszönd meg. Ne másra néz, ne magadra néz, arra néz, amit veled tett az Isten. Hogy itt vagy, ezt Isten tette, nem te. Isten tett. Köszönd meg, hogy itt vagyok. Isten akar beszélgetni veled, nem te akarsz Istennel. Köszönd meg, hogy hallhatod. Köszönj meg mindent, amit érted eddig tett. Amit napnál világosabban egyszer megértettél. Köszönd meg, és sose vond kétségbe. Boldog ember az, aki én bennem meg nem botránkozik. Vagyis aki nem kezd el kételkedni benne, mert nem lép bele a kételkedés csapdájába. Befejezem. Könyörögjünk egyen-egyenként azért, hogy amiket Isten a mi életünkben eddig megcselekedhetett, azt megköszönjük, és ragaszkodunk ő hozzá. Ragaszkodom hozzád, Uram. Köszönöm, hogy te ragaszkodsz én hozzám. Én azért nem vesztem el. Azért vagyok itt, mert ragaszkodsz hozzám. Annak ellenére, amilyen vagyok, szeretsz. Dicsőség mindenért a szabadító Jézus Krisztusnak. Dicsőség. Imádkozzunk. Bocsásd meg, Urunk, hogy nem szoktunk hozzá a lelki éberséghez, és gyakran esünk az ördög csapdájába. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád a kétségeinkkel, és köszönjük, hogy emiatt nem kell szégyelnünk magunkat. Köszönjük a testvéreinket, barátainkat, imatársainkat, akikkel harcolhatunk együtt kételjeink hordozásában, és a belőlük való szabadulásért. Könyörjünk azokért, akik most vannak kísértés alatt. Adj védelmet azoknak, akiknek hitét, békességét éppen most támadja a kísértő. Hálásan köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk a jelenünket, és rád bízhatjuk a jövőnket. Áldassék érett a nagy neved. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdettem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Még maradt a hírmondó őszi számából, szeretettel ajánljuk, hogy vigyenek belőle a testvérek, és olvassák el azt. Egyebek mellett kiváló beszámolókat találunk benne a mögöttünk hagyott időszak táborairól és csendes hétvégeiről. A kijáratoknál szolgáló presbiterektől kaphatunk újságunkból. Jövő heti alkalmainkat hirdetem. Kedden délelőtt 10 órától baba-mama köri alkalom lesz. Este 6:30 órától férfi FIFA órát tartunk. Szerdán délután 5 órakor a Pácem ifi, este 7 órakor Pácem ifi órája van, este 7 órakor kóruspróba lesz. Csütörtökön délelőtt 10 órától gyülekezeti biblia órát, délután 5 órától hittan órákat tartunk az óvodás, alsós, illetve a felsős gyermekeink számára. Pénteken délután 5 órától Agnus, 6 órától Juvenis ifi órákat tartunk. Szombaton délelőtt 10 órától hittanosaink számára kézműves délelőttöt szervezünk. Szeretettel hívogatjuk hittanos gyerekeinket a nagyszerű programra. Vasárnap 10 órától pedig ünnepi istentiszteletet tartunk, vele párhuzamosan gyermekistentiszteletet tartunk, és gyermekmegőrzést is vállalunk. Végül szeretettel köszöntöm gyülekezetünk felnőtt ifjúsági csoportját és a velük lévő lelkipásztorokat, akik csütörtök óta Mátraházán vannak csendes hétvégén, és a mai itthoni istentiszteleti közvetítést követték. Információm szerint valamivel többen, mint 70-en vannak fönt a gyerekeikkel együtt. Ez valamikor egy ifjúsági csoport volt 20 évvel ezelőtt. Istené legyen érte a dicsőség. Testvérek, záró énekünk a 774. számú, annak minden versét énekeljük el, majd a himnuszt 774.
Thank you.